Következő előadónk, nyugalmazott evangélikus elnök püspök, 2006-ig állt a Magyarországi Evangélikus Egyház élén. 1962-ben szentelték lelkésszé. Miskolcon, Komáromban és a Budapest-Budavári egyházközségekben szolgált. Közben a svájci Bossi Ökumenikus Főiskolán és a Zürichi Egyetem Teológiai Fakultásán folytatott posztgraduális tanulmányokat. Itthon előbb borsodi, majd budai esperessé választották, ezután püspök helyettesi megbízatást kapott. 2000. március 17-én szentelték püspökké, 1999-től volt elnök püspök. A rendszeres és gyakorlati teológia tudományában szerzett jártasságot. A Kolozsvári Teológiai Fakultás díszdoktora. Két periódusban az Ökumenikus Tanács elnöki tisztét is betöltötte. Fogadják szeretettel dr. Szebik Imre nyugalmazott püspök urat, aki az úrvacsoráról szóló teológiai felfogás és az úrvacsora gyakorlatáról fog beszélni.
Főtisztelendő atyák, eminenciás, excellenciás uraim és kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Az úrvacsoráról szóló teológiai felfogás és az úrvacsora gyakorlata az Evangélikus Egyházban címmel kért Erdő Péter prímás érsek úr, bíboros úr ezen az alkalmon előadás tartására. Őszinte köszönetemet fejezem ki a megtisztelő meghívásért, amely lehetőséget kínál az Eucharisztiáról szóló tudományos konferencián az evangélikus úrvacsora értelmezés és gyakorlat ismertetésére. A konferencia tematikája jelzi a keresztény egyházak közösségi összetartozását az úrvacsora megélésében, a Krisztustól rendelt szentség gyakorlásában. Bizonyos vagyok afelől, hogy hazánkban rendezett 2020. évi eucharisztikus világkongresszus valamennyi keresztény egyházat arra készteti, hogy saját teológiai felfogását és úrvacsorai gyakorlatát újra átgondolja, és a vágyat felébreszti az eucharisztia gyakoribb megélésére és együttünneplésére a saját egyházában, és mindazok között, akik Krisztust Úrnak vallják, és jelen valónak a szentségben. A jézusi igék, amelyeket a szinoptikus evangéliumok őriztek meg, Máté evangélium a 26. rész 20-29. versig, valamint Márk evangélium a 14. fejezete, Lukács 22. fejezete, egyaránt köteleznek és lehetőséget kínálnak a Páska vacsorára emlékezés során az Úrszent vacsorájának közösségi megélésére. Ez a közösségi együttlét a reformáció kezdetétől a minden vasárnapi istentisztelet szerves és természetes része volt, és lényegében napjainkig így gyakoroljuk. Az első pont az úrvacsora evangélikus teológiai értelmezése. A szentség eredete. Az új szövetség és a korai egyház nem használt egyetlen kifejezést, amellyel a keresztséget és az úrvacsorát, vagy más szent cselekményt megjelölt volna. A görög misztérion és a latin sacramentum szavak foglalták magukban a szentség tartalmát. A misztérion jelentése, titok, a latinhoz hasonlóan s vele egyetértésben. Amit Isten az ember üdvösségért elhatározott és Krisztus személyében megvalósított, az az a nagy titok, misztérium, amely tudtul adatott minden népnek, Róma 16-25-26. Verse szerint, és hasonlóan ír Pál az efezusi levélben is, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát. És itt a misztérium szerepel természetesen, Efezus 1.9. Az üdv esemény, amelyekben Krisztus jelen van az Isten tiszteleti cselekmények során, elsőrenden a keresztségben és az úrvacsorában, csak hamar a szentség szavában nyert megjelölést. A szentségek nem mágikus cselekmények, amelyek az Isten iránti bizalmat feleslegessé tennék, hanem a hirdetett igeivel hitre hívogatnak, és Isten szeretetének elfogadására biztatnak. Így alkotnak az Isten tiszteleten az ige és a szentségek teljes egységet. A szentség lényege. Külső jelrendszer, amely belső lelki változást idéz elő, és nyilvánvaló kapcsolatot hoz létre Isten és az ember között. Az evés és ivás a Krisztussal való közösség kifejezése, ígérete szerint, amely egybe kapcsolódik a bűnök bocsánatának elfogadásával és az örök élet ígéretének meghirdetésével. Isten a bűnbánó bűnöst elfogadja, magához öleli, és új kezdetre biztatja. Mindezen esemény az új szövetség ránk hagyományozott leírásában adatik minden nemzedéknek, s vált a szentség tartalmának lényegévé a keresztény egyházakban. A szentség által építi Isten a gyülekezetét, növeli az összetartozást, s legyőzi a különbségeket, amelyek elválasztják a gyülekezet tagjait egymástól. Az úrvacsora közösségében Krisztus áll a középpontban, aki minden tagjának bűnbocsánatot, új életet és üdvösséget kíván adni. Luther Márton a Nagykátéban így fogalmaz. Mi tehát az oltári szentség? Válasz, Krisztus Urunk valóságos teste és vére, kenyérben és borban, amely Krisztus igéjével rendeltetett nekünk, keresztényeknek arra, hogy együk és igyük. Az általa írt Kiskáté második részének 68. verse. Egyházunk hitvallása, az ágostai hitvallás pedig így foglalja össze teológiai látásunkat. Idézet, az úrvacsoráról azt tanítják, hogy Krisztus teste és vére valóságosan jelen van és kiosztásra kerül az úrvacsorával élőknek, és helytelenítik azokat, akik másképp tanítanak. Ágostai hitvallás 10. cikke. Még azt is olvassuk az idézett hitvallásban, nem üres látványosság, hanem Krisztus valósággal jelen van, és ezen szolgálattal testét és vérét evésre és ivásra adja, amint a régi írók is mondják, és itt most latinul idézzük Luthert, nec est inane respectaculum, sed Christus revera adest, dans per hoc mysterium suum corpus et sanguinem manducanti et bibenti, sicut it veteres scriptoris locvuntur. Testét és vérét adja nekünk című írásban, olvashattuk ezt a maga összefoglalásában. Luther egyik művében így ír, miként vihető be Krisztus a szentségbe? Azt nem tudom. Ám de azt jól tudom, hogy Isten az igéje nem hazudhat, amely azt mondja, hogy Krisztus teste és vére van a szentségben. Idézet, írás a mennyei proféták ellen című Luther műből, 1525-ből. Íme itt áll az a szentírási hely, amely tisztán és világosan mondja, Krisztus midőn a kenyeret nyújtja, és az ő testét nyújtja evésre, ehhez ragaszkodunk, ebben hiszünk, és tanítjuk is, hogy az úrvacsorában valósággal Krisztus testét esszük és élvezzük, hogy miként történik ez, vagy hogy miképpen van jelen a kenyérben, azt nem tudjuk, nem is tartozik ránk, hogy tudjuk. Isten igéjében kell hinnünk, és nem szabad, hogy mi határozzuk meg a módját és mértékét. Szemünkkel kenyeret látunk, és fülünkkel azt halljuk, hogy az a Krisztus teste, amely jelen van. Ez is idézett Luther műveiből. A lutheri reformáció átveszi Augustinus szentség értelmezését, az úrvacsora a láthatatlan kegyelem látható jele. A középkori szentségteológia szerint a szentség három jellemzője a következő. Egy, külső látható jele van a szentségnek. Krisztus rendelte, ez a második, a harmadik, a felkínált kegyelem az ige szavai által. Mindezt az evangélikus teológiai látás is vallja, s ennek alapján két szentséget fogad el az egyházi tanításban, a másik a keresztség, amely a legtöbb keresztény egyházban is elfogadott szakramentum. Második főpont az úrvacsora ünneplésének gyakorlata az evangélikus egyházban. A reformáció kezdete óta az úrvacsora szentségének kiszolgáltatása felszentelt lelkészek jelenlétében történik. Azt is bátran állíthatjuk, hogy az apostoli szukcesszió folyamatossága is a legtöbb esetben kimutatható annak következtében, hogy a reformáció evangélikus tanait több korábban német katolikus püspök is követte, aki később evangélikus lelkészeket szenteltek. Skandináv államokban pedig az akkori egyházak teljes egészében átvették a reformáció felismeréseit és teológiai látását katolikus érsekeikkel, püspökeikkel, teológiai tanáraikkal és híveikkel együtt, hozzá kell tennünk királyi parancsra. Ők tovább szolgálták az evangélium igazságát az új egyházban, Németföldön, épp úgy, mint a svéd, dán, finn, norvég egyházban, vagy éppen Grönland és Izland szigetén. Napjainkban, püspök szentelésünkön rendszerint jelen van egy vagy több skandináv és német püspök, akik áldásukat adják kézrátétellel az új püspök személyére és szolgálatára. Formálisan tehát mindenképpen jogos az apostolika successio kontinuitív folyamatosságáról, érvényességéről beszélni. Az apostoli tanítás tanításának tartalma lényeges és kevésbé lényeges, üdvösségbe vágó vagy áthagyományozott kijelentéseiről természetesen lehet és szükséges párbeszédet folytatni, mint ahogy az a 20. században el is kezdődött, és napjainkban tart. Az evangélikus istentisztelet szerves része az úrvacsora. Ezt a reformátorok is így vallották és gyakorolták. Hozzá kell tennünk, sajnálatos módon évszázadok során nem mindig, és nem mindenütt maradt élő ez a liturgikus hagyomány és teológiai látás. Napjainkban újra erősödik a szentség karakter teológiai gondolkodásunkban, és a hívek mindennapi kegyességében, és ezzel együtt az eucharisztia minél gyakoribb ünneplése. Összefügg azzal a látással is, amely az úrvacsora és a gyónás közötti kapcsolatot jellemzi. A személyes vagy magángyónás megmaradt az evangélikus egyházban napjainkig, de nem jellemző kegyességi forma. Ugyanakkor a közösségi gyónás liturgiája mindig szorosan kapcsolódik az úrvacsora liturgikus rendjéhez, az istentisztelethez. Benne a gyónási kérdések és az arra elhangzó feloldozás, abszolúció jellemző módon megelőzi az oltári szentség magunkhoz vételét. Egyházunk őrzi azt a régi tradíciót, amely a szent jegyek vételét az oltár előtt térdelve kínálja fel a híveknek. A térdelés maga kettő szimbolikus jelentést hordoz. Az egyik az alázat a szent és kegyelmes Isten előtt, amelyre mindnyájan rászorulunk és kötelezettek vagyunk. A másik, a közösségben vagyunk Isten színe előtt, a kegyelembe fogadottak, az egymáshoz tartozó, az egymásért felelősséget hordozó közössége, az úrvacsorai közösség, akik együtt hivatottak tanúskodni közös urukról és megváltójukról. De az eucharisztia ünneplésének mai új katolikus formái is elfogadottak evangélikus egyházunkban. Minden esetben ostját és bort, esetleg ostját borba mártva ünnepeljük a szentséget. Egyre gyakrabban segítenek az úrvacsora kiosztásában nem lelkészi gyülekezeti tagok, presbiterek, akiket erre a szolgálatra felkészítünk. Sajnálatos módon elsősorban skandináv hatásra hazai egyházunkban is terjed az úgynevezett kiskelyhes úrvacsora vétel, amely az erre a célra készült kisebb méretű egyéni kehelyből történő bor magunkhoz vételét teszi lehetővé, individualizálja azt, ami közösségi. A kis kehelybe a bor a nagy kehelyből kerül ugyan beöntésre, de valójában a közös kehely vétele, használata sokkal jobban kifejezi az összetartozást, mint ez a sajátos forma, amelynek higiéniai szempontból van némi igazolhatósága, de az egymással való közösséget kevésbé juttatja kifejezésre. Ez utóbbi felfogás egyre inkább tudatosul híveink körében, és ezért egyre kevésbé népszerű. Bár a református evangélikus urvacsora értelmezés kismértékben különbözik egymástól, mégis hazai egyházaink már 1830-ban, illetve 1833-ban a nagygeresdi és újkéri egyezményben elfogadták szórvány helyzetben a másik egyház lelkészének kezéből az úrvacsorát. Ez a hazai gyakorlat teljessé vált 1973-ban elfogadott Leuenbergi egyezmény egész Európára kiterjedő megállapodásában az evangélikus, uniált, református és metodista egyházak között, amely létrehozta a teljes úrvacsorai közösséget a felsorolt felekezetek között, egymás lelkészeinek szolgálatát a másik felekezetben is lehetővé teszi. Az 1992-ben aláírt porrovói közös nyilatkozat Finnországban ezt a szolgálati közösséget az anglikán egyházal is lehetővé teszi, legalábbis evangélikus anglikán viszonylatban. Hangsúlyos, az első úrvacsora vételre előkészítés alkalma az úgynevezett konfirmáció, amely egyre több gyülekezetünkben két éves időtartamú, heti egy-két alkalommal történő oktatás, közösségépítés. Egyházunk tanításával, Bibliával, énekeinkkel, a személyes hit kialakításával foglalkozunk az ifjak között, akik többségében 13-15 évesek. Beépülésük a gyülekezet közösségébe és az ifjúság soraiba további folyamatos lelkipásztori feladat. Felnőtt konfirmáció oktatás és azt követő úrvacsora vételhez bocsátás nagyvárosainkban egyre gyakoribb, folyamatos gyakorlat, lassan falvainkban is szükséges. Templomainkban általában nincs tabernákulum. Ennek kettős oka van. Egyrészt a teológiai felfogásunkból következik, hogy a szent jegyek, ostja és bor in actu hordozzák Krisztus jelenlétét, vagyis amikor hangzik a szereztetési íges, amikor magunkhoz vesszük és halljuk, ez Krisztus teste, ez Krisztus vére. Hitünk szerint a jegyek nem változnak át, hanem titokzatos módon az igével együtt hordozzák Krisztust, ami megváltónkat. Az ő áldozata egyszerű és mindenkiért történt, megismételhetetlen, üdvösségünket szolgálja bűneink bocsánatára. Másrészt a megmaradt ostját és bort általában nem a templomban, hanem a sekrestjében vagy a lelkészi hivatalban őrzik. Hazánkban a közel 500 evangélikus istenháza közül két templomunkról mégis tudok, amelyben tabernákulum is található. Az úrvacsora szentségét evangélikus egyházunkban fontosnak ítélték eleink az évszázadok során. Ennek egyetlen példáját említem, 1738-ban súlyos pestis járvány ütötte fel fejét szarvason. A pestisben veszteglőket elkülönítették, és a megépített sánc fal innenső partjáról hosszú rút használatával az úrvacsora szent jegyeit a túlsó parton tartózkodó halálos betegeknek nyújtották. 169 testvérünk élt a szentséggel, s lett előbb vagy utóbb a pestis áldozata abban az esztendőben. Nem fejezhető be ez a tanulmány anélkül, hogy ne említsük meg a vegyes házasságban élő testvéreink vágyát a közös úrvacsorában való részesedésre. Felhívás az ökumenére című könyv szerzői Ulrich Wilkens és Walter Kasper őszintén alkotnak előremutató véleményt, s tesznek javaslatot a mélyebb ökumené megvalósítása érdekében. Walter Kasper bíboros így ír. Hit dolgában a mai világban nem lehetséges az utolsó pontig és az utolsó veszélyig menő teljes egyetértés. Figyelmünket leginkább a keresztény tanúságtétel központjára, az Isten kérdésre és a Krisztus kérdésre kell irányítanunk, valamint arra, hogy a legfontosabb etikai problémákra a Biblián alapuló közös választ adhassuk. A megújulás útján a legfontosabb lépés lehetne, hogy a lelki ökumené legyen az ökumené élő szíve. Katolikus és evangélikus gyülekezetek, közösségek, püspökök, plébánosok és munkatársaik vállalkozzanak arra, hogy rendszeresen, közösen imádkozzanak, együtt olvassák és tanulmányozzák a Szentírást. Ilyen találkozások gyümölcsöt hoznának, a szívek átalakulását és az egymás iránti megbékélést. Könyvének 72.-73. oldaláról szólt az elhangzott idézet. Ulrich Wilkens, nyugalmazott evangélikus püspök írásában utal arra, hogy Luther teljesen osztozott az egész nyugati és keleti egyház hitében, vallotta Krisztus testi jelenlétének csodáját a Szent Úrvacsorában, ezért kénytelen volt Zwinglitől külön válni ebben a kérdésben, ahogy ezt bizonyos értelemben Calvin is megtette. Ugyanakkor fájdalommal említi a mai protestáns liberális teológia úrvacsora értelmezését, hogy annak képviselői lemondanak az úrvacsora egyházi jellegéről, és szabad utat nyitnak az egyéni, személyes, individuális vélemény artikulálására. Ez a félreértelmezett szabadság árt az oltári szentség helyes interpretálásának, épp úgy, mint a biblikus gyakorlatnak. Műve 132. oldaláról volt az idézet. A szerző említi az apostoli szukcesszió kérdését, amelyekről korábban már magam is szóltam. Ennek a kérdésnek nyílt és jó szándékú megvitatása kaput nyithat az úrvacsorával kapcsolatos további kérdések tisztázására. Végezetül meg kell említenünk, hogy figyelemre méltó Ferenc pápának ebben a kérdésben történt lelki pásztori állásfoglalása az előző évek során a Rómában élő evangélikus gyülekezetben tett látogatása alkalmából. Itt egy katolikus hívő asszony kérdezte a főpásztort az evangélikus-katolikus eukarisztia közös ünnepléséről. Nyilvánvalóan a férje evangélikus volt. Ferenc pápa nem dogmatikai, hanem pásztori választ adva tanácsolta, hogy a házaspár beszélje meg egymás közt és az Úrral ezt a kérdést, és döntsenek jó lelkiismeretük szerint. Nyilván nem tekinthető ez az egyéni eset általános konzekvencia artikulálásának, de a kérdés égetően sürgős aktualitását jelzi. Elgondolkoztató, hogy a pápa milyen bölcsen szólt, lelkipásztori aspektust figyelembe véve egy olyan kérdésről, amelynek természetesen dogmatikai vonásai is vannak. Időközben Ferenc pápa a német katolikus megyés püspökökre bízta, hogy ebben a kérdésben, egyházmegyéjükben milyen ökumenikus gyakorlatot vezetnek be az eukarisztia közös megélése és ünneplése érdekében, vagy elutasítják ezt a kezdeményezést. A német protestáns egyházakban felkínált Abendmahl Gastfreundschaft, alkalmi úrvacsorai vendégbaráti közösség gondolata is ebbe az irányba tereli a közös hitbeli gondolkodás ösvényét, amelyen még csak alkalmilag járhatunk, de mégis kifejezése juttatja a Krisztusban való összetartozásunkat és közös megajándékozottságunkat az eukarisztiában. Természetes, hogy itt is a személyes döntésnek a felelőssége rendkívül nagy, ugyanakkor az egyház útmutatása mindenképpen elvárt, elsősorban katolikus testvéreink esetében. Ezért keressük egymás iránti bizalommal és megbecsüléssel közös kincsünk áldásainak együttes megélési lehetőségét, anélkül hangsúlyozom, hogy hitbeli meggyőződésünkből bármit is fel kellene áldozni az úrvacsora oltárán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!